Nagy szeretettel, hopp, egy kicsit hangos. Nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket, és örülök, hogy eljöttetek, hogy együtt hallgassuk meg az Úr igéjét, hogy mit üzen ma számunkra. Én is izgalommal várom, mert általában mindig, amikor készülök a prédikációra, akkor úgy összeszedem a gondolatokat, és úgy próbálom az igét egymáshoz illeszteni, és szinte mindig más jön ki a végén belőle. Úgyhogy ezért is mondom azt, hogy izgalommal várom azt, hogy az Úr mit fog ma szólni hozzánk. Készültem, és megkérem a testvéreket, hogy álljunk fel, és az ige előtt imádkozzunk az ige felolvasása előtt, hogy az Úr adja a szavakat a számba, és hogy ne legyek akadálya annak, hogy az Úr üzenet eljusson ma hozzátok. Levente, kérlek, imádkozz!
Köszönöm neked, mennyedes, hogy azt, hogy együtt lehetünk téged, kérlek arra, hogy Jancsinak a szolgálatát, van tényleg valójában az ő gondolat legyenek, amelyek kérnek az ő szájának a felvényen való kegyelmet által a felvázott szavak, tényleg arra használó beszélszív. Van tényleg kérlek arra, hogy mindenki hat tudjuk nyitott szívvel, nyitott fülekkel hallgatni ígérnek üzenetét, és üzenni akar számunkra meg tudjuk érteni, szívünkbe tudjuk formálni, és segítsél erre
hámát. Olvassuk fel az igét, hogyha fennállva vagyunk. A Péter első leveléből fogunk felolvasni, a 7. verstől fogunk felolvasni egészen majd a 13. versig, tehát 1 Péter 1, 7-től 13-ig, és majd még a 22-es verset is föl fogom külön olvasni. És hogy egyszerű folytásba fogom olvasni, lehet, hogy ez egy picit el fog térni az új, a többi folytástól. És hogy miért van ez így, miért szükséges, hogy ezek a nehézségek próbára tegyék a hiteteket, vajon valódi-e, az igazi hit ugyanis értékesebb a szintiszta aranynál. Az aranyat tűzzel tisztítják meg, mégsem marad meg örökké. Hitetek viszont, miután kipróbálták és valódinak bizonyult, dicséretet, elismerést és dicsőséget szerez nektek, mikor Jézus Krisztus megjelenik. Igaz, ti nem ismertétek Jézust személyesen, de mégis szeretitek őt. Bár most sem látjátok, mégis hittek benne, és dicsőséges öröm tölt el benneteket, amelyet lehetetlen szavakkal kifejezni. Így éritek el a hitetek célját, a lelketek üdvösségét. Ezt az üdvösséget próbálták megérteni, ezt kutatták nagy szorgalommal a régi időkben a proféták is, akik Isten kegyelméről profétáltak, amely most megérkezett hozzátok. Azt szerették volna tudni, hogy mikor és hogyan fog megtörténni az, amit Krisztus szelleme mutatott nekik. A Szent Szellem a profétákban élt, és előre megmutatta a Krisztus szenvedéseit és az utána következő dicsőségét. Azt is megmagyarázta a profétáknak, hogy a munkájukkal nem saját maguknak, hanem az utánuk következő nemzedékeknek szolgálnak, ti vagytok ez a nemzedék, és a ti javatokra szolgál mindaz, amit a proféták mondtak. Ugyanerről beszéltek azok is, akik mostanában az örömhírt elvitték hozzátok. Isten azért küldte a mennyből a Szent Szellemet, hogy segítsen nekik hirdetni az örömüzenetet, amelyben még az angyalok is vágyakozva szeretnének betekintést kapni. Ezért szedjétek rendbe a gondolataitokat, készüljetek fel, és legyetek józanok. Amikor Jézus Krisztus megjelenik, ő majd Isten kegyelmét hozza magával a számotokra. Ebben a kegyelemben reménykedjetek teljes erővel. És a 22-es vers, mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket, most tehát éljetek képutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben. Isten szeretetével, tiszta szívvel és teljes erőtökkel szeressétek egymást. Eddig Isten igéje foglaljon helyet a gyülekezet. Kissé hosszabb ez az igevers, amit felolvastam. Ráadás, ugye az igehirdetésnek a céljának, témájának azt választanám, vagy azt a címet adnám, hogy Krisztus végrendelete, vagy Jézus végrendelete. Egy érdekes kifejezés önmagában, hogy Jézus végrendelete. Hogy jutott ilyen eszembe? Hát úgy, hogy ahogy le van írva itt az igében, hogy Krisztus nem látjuk ma, ezért is szkeptikus vagyok, amikor valaki azt mondja, hogy találkozott Krisztussal személyesen, tehát látta őt személyesen, nem azt mondom, hogy nem lehetséges, biztos vannak kivételek, de alapvetően a Biblia itt azt mondja, hogy Krisztust nem látjátok. És azt mondja, hogy ennek ellenére hisztek. Ez egy nagyon érdekes kifejezés. És hogy miért végrendeltet használják, hát hiszen tudjuk, hogy Jézus Krisztus él, én is ebben hiszek, hogy Jézus Krisztus feltámadt és örökké uralkodik, és most fönt van a mennyben, ugyanakkor itt van közöttünk is a szelleme által. De tetszik nekem az, hogy úgy elképzelem azt, hogy egy végrendetet hagyott, ugye, amikor a tanítványokkal az utolsó vacsorán beszélt, rájuk hagyta azt, hogy majd mit, hogyan tegyenek, hogy úgy elrendezett mindent, és azután pedig azt mondta, hogy én elmegyek, helyet készítek nektek, és elküldöm magam helyett a vigasztalót. És tényleg ez olyan, mintha egy végrendelet lenne, és ugye az egész üzenet, ahogy ezt is Péter felsorolja, mintha egy ügyvéd lenne, elmondja a végrendeletnek a tartalmát, a témáját, és megértjük azt, hogy rólunk van szó ebben az igében. Igen, ma itt, akik ülünk, rólunk szól ez az ige, ami ide le van írva. És ezt komolyan kell venni. Azt mondja, még a proféták, a régi proféták, akiket a zsidók levele úgy írja, hogy még a világ nem volt rájuk méltó, ezek a proféták, akik mártír halált haltak, akik keresztbe fürészett, és stb. Különböző halálmódokban haltak meg, meg a tanítványok, akik 11 tanítvány, ugye a történelem szerint 11 tanítvány mártír halált halt, ezek mind azt mondják, hogy a proféták és tanítványok, hogy ez rólunk szólnak. Ezek az igék és az üdvösség története, az nekünk íródott, hozzánk íródott, és az angyalok is csak betekintést szeretnének nyerni ebbe. Nagyon hatalmas igék ezek. És nagyon nagy örökség ez. Ez egy hatalmas örökség, amit mi ingyen kegyelemből kaptunk. Amit nem dolgozhattunk meg, hanem megkaptuk. És mai napig is nem tudunk ezért megdolgozni. És akármennyit is dolgoznánk, a mi üdvösségünkért nem tud. Mondja az ige, hogy munkáljátok a ti üdvösségeteket, hogy benne tudjunk maradni, de ezt önmagában kaptuk. Nem megdolgoztunk érte. És tudjátok, elgondolkodtat az, hogy hogyan is tudunk mi munkálkodni ebben az üdvösségben, és hogyan tudunk ebben benne maradni, ebben a kegyelemben, és hogyan tudunk mi megmaradni, ahogy az ige több helyen is felszólít bennünket. Osztottam szét, illetve megkértem az egyik tesót, hogy osszon szét a vezetőség között igekártyákat, amiket én előre kijegyzeteltem, mert az a hitem, és a mai napra is úgy készültem, hogyha valamit olvasunk az igéből, azt alá kell támasztani biblikusan, és ezért gyűjtöttem ki ezeket az igéket, hogy nem levegőből kaptam ezt a témát, amit felhoztam, hanem különböző igék vannak ott, és majd meg fogom kérni, hogy vannak ezen a cetliken számok, 1-es, 2-es, 3-as, 4-es a sarokban lent, egyébként véletlenszerűen lett kiosztva, hogy majd amikor kérem a tesókat, akkor olvassák ezt fel, ezeket az igéket. Nem lesz szükség sok magyarázatra, mert az ige magyarázza magát. Tehát, ugye, mi a mi feladatunk, mint hívőknek? Azt mondja, hogy teljes erővel tehát az első igét majd föl is fogjuk tudni olvasni, hogy ami a Róma 14.13.18-ban van megírva, megkérem azt a tesót, akihez ez a cetli jutott, hogy olvassa fel azokat az igéverseket, amiket ott kijegyzeteltem.
Róma 14.12-13. Először majd 17-19.
Igen.
Azért, hát az mindenkünk maga azt számolt magáról az Istennek. Annak okáért egymást többé ne kárhoztassuk, mert inkább azt tartsátok, hogy a ti atyátok fiainak ne szerezzetek megütközést, vagy megbotránkozást. 17-19. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és szent élek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbál. Ezért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére való.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Nagyon jó igék ezek. Ez egyfajta, ugye azt mondja a Péterben, hogy a ti hitetek olyan, mint a értékesebb a kipróbált aranynál. Tehát amit Isten ránk hagyott, és amit elnyertünk, az a hit, és ez a hit nagyon nagy érték. Akkora nagy érték, hogy értékesebbnek viszonyítja, hogy titulálja a Biblia, mint bármiféle arany. Igen ám, de sokszor van az, hogy a hitünk meggyőződéséből elkezdünk másokat is erősebben megtéríteni, vagy elkezdjük az embereket helyre rakni. Azért jegyzeteltem ki ezeket az igéket, amiket majd föl fogunk olvasni, mert ezeknek az igéknek mindegyiké azt fogja majd alátámasztani, hogy ne ítéljük egymást, hanem hagyjuk az ítéletet Istenre, és hagyjuk azt, hogy Jézus építse fel a saját egyházát. Miért fontos? Ugye Jézus ezt megmondta, hogy ez az egyház, ez az enyém, és én építem fel, ezt sokszor hangsúlyozom, ezt az igét, azt mondja, hogy én építem fel ezt az egyházat az én akaratom szerint, és ezen az egyházon a pokol kapui sem vehetnek erőt. Ezt Jézus mondja. Tehát a feladatot, nem azt a feladatot adta nekünk, hogy mi építsük az ő egyházat, hanem mi épüljünk be az ő egyházába élő kövekké, és hagyjuk azt a mi életünkbe, hogy ő felépítse az ő egyházát. Hozok fel erre egy példát, hogy miért nem nekünk kell eldöntenünk azt, hogy ki mit csináljon, vagy ki hogyan viselkedjen. Van egy, nálunk, az én vállalkozó vagyok, és sokszor van ilyen, vagy nem sokszor, de néha belefutunk ilyen emberekbe, akik nem szeretnek fizetni. Egyszerűen nem tudjuk ezt megindokolni. Miért vannak ilyen emberek, akik nem szeretik kifizetni a munkát, de nem csak független attól, hogy jól végzed el a munkádat, vagy rosszul végzed el a munkát, alapvetően az a beállítottságuk, hogy nem szeretnek fizetni. Ilyen vállalkozók vannak sajnos. És az a baj, én rájöttem erre, nagyon sokáig ez engem nem tudtam ezt megérteni, hogy miért van ez, hogy meri valaki megtenni azt, hogy nem fizetik ki a munkásokat, nem gondol bele abba, hogy mi lesz ennek a jövője, vagy a következménye. És rájöttem arra, hogy ezek az emberek, nem, és ez nyugtatott meg Isten, ezáltal tudott engem megnyugtatni, hogy ezek az emberek nem képesek mérlegelni a tettéknek a következményét. Tehát ők nem gondolnak bele abba, hogyha engem nem fizetnek ki, az embereimet nem tudom fizetni, és akkor ők a családjuknak nem tudnak enni venni. Tehát ez végig se fut az agyukba ez a történet, hanem egyszerűen felelőtlenül úgy döntenek, hogy nem fizetik ki a vállalkozókat. És csalók, úgy hívják őket. És azért hoztam fel ezt a példát, mert nagyon sokan vagyunk így emberek, sőt, kimerném jelenteni, hogy minden ember olyan, amíg az Urat nem ismeri meg, hogy nincs súlya, nincs tudatában annak, hogy mi a tettének a következménye. Ameddig az ember nem találkozik Istennel, végig se gondolja azt, hogy mi lesz a következménye annak, amit tesz. És csak a hívő ember, aki megtért az Úrhoz, ő benne tudatosul az, hogy igenis a tetteinek nagyon súlyos következményei vannak. Hadd hozzak egy hétköznapi példát. Ennivel ugye például van egy konfliktusunk, összeveszünk, és akkor én dühönbe az első ember, akivel találkozok, elmondom, hát ez az Enni, ez például milyen lusta, vagy tök mindegy, hogy mit mondok, valamit mondok mérgembe. Mi történik? Rá 10-15-20 percre, vagy egy órára, vagy kettőre, hazamegyek, kibékülünk, megbeszéljük, hogy miért nem tudtam megtenni, amit kértem, el van minden felejtve, ugye? Semmi, tehát minden rendben van, boldogság van, és örülünk, és örülünk egymásnak. Igen, ám. De akinek ezt elmondtam, például, ha épp az anyám volt ott, vagy bárki más, vagy egy barátom, akkor benne mi marad meg? Egy óra múlva, vagy három óra múlva. Az, hogy ez az Enni milyen nő. Vagy ugyanez fordítva, hogy Henny, az ő volt ilyen, például, hogy terhes volt, kicsit érzékenyebb volt a Zoéval, és akkor hazamentünk, és elsírta magát otthon, és a szülők teljesen lemeredtek, ledermedtek, és azt mondták, hogy ez a nő el van nyomva a férje által. De közben csak a hormonok voltak, tehát egy apróság volt. De a szülőknek az jött le ebből, hogy én hogy elnyomtam őt. És tudjátok, nagyon sokszor van ilyen, hogy nem tudjuk az a következményét a cselekedeteinknek, és azt hoztam fel ezt a hétköznapi példát, mert én lehet, hogy 5 perc múlva elfelejtem ezt, hogyha például rosszat mondok másról, és már nem is haragszok rá, és az én szívembe Isten elrendezi, de az a testvérben már megütközést, megbotránkozást keltettem, akinek ezt elmondtam, és már nem úgy tekint a másik testvére szeretettel, vagy a feleségemre, vagy az anyámra, vagy a testvéremre, vagy akárkire, mint ahogyan én valójában őre tekintek. Előítélet. Tehát előítéletet tudunk gyártani az emberekben. Ezért fontos az, hogy törekedjünk az egységre. Elcsépelt a mai világban, a mai társadalomban, egy nagyon elcsépelt dolog ez az egység, meg az egyetértés, meg az együttműködés, meg hogy egyet kell értenünk a többi emberrel, és nagyon sok olyan emberrel, hívő emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy egyetértés egy bizonyos fokig. Hát igen. Jézus is úgy azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot, meg nem azért, hogy békét, hanem hogy tüzet, és bár lángolna már a világ, ugye? Tehát Jézus is mondott ilyen forradalmi mondatokat, úgy fejezem ki magam, de annak is megvan az értelmezése, és amikor a végére érünk ezeknek az igéknek, akkor meg fogjuk látni, hogy mire gondolt Jézus. Tehát a következő pont az a következő ige lesz majd, és ez az 1 Péter 3.12. Nem tudom, hogy ez kinél van. 1 Péter 3.12. Igen, nyugodtan a következőt is.
aki számunk így születek, a bennetek indul nevésséget.
Igen, azt is.
A hívben előttel pedig fogadjátok be, de ne azért, hogy részeteik hívhatosak.
Köszönöm szépen. Nagyon jó. Tehát értjük, hogy arról van szó, hogy nem a mi feladatunk az, hogy a hitben mi már ugye valamit megtapasztaltunk, valamit megtudtunk a gyülekezetből, Istenből, és hogy mi a illik, meg mi nem illő, és jön egy külsős, ugye itt például az ételről van éppen szó, most el tudjuk mondani annak a hátterét, hogy miről is volt ebben szó, bálványáldozati hús és egyéb étkezések, tisztátalan, nem tisztátalan, és elkezdjük, mivel mi már megértettünk valamit Istenről, ezt lehet érteni a vallásos életünkre is, valamit megtapasztaltunk Istenet, és azt várjuk el a többi embert is, hogy úgy viselkedjen, ahogyan én viselkedek. És azon a szinten legyen, ahol én vagyok. Nem helyes. Miért nem helyes? Azért, mert ahogy az ige írja, nem az én feladatom őt helyre rakni ebben az esetben, hanem az, hogy az Úr látja az igazakat, és figyeli őket. De ha valaki szándékosan bűnös, és nekem nagy az igazságérzetem, mert én egy olyan ember vagyok alapvetően, hogy mégis tud fájni az, hogyha valaki nem igazságosan él, és nem bánik igazságosan a többi emberre, akkor sem az én dolgom az, hogy őt helyre rakjam, hanem át kell adnom ezt az Úrnak. Mert hisszük azt, hogy az Úr munkálkodik a gyülekezetünkbe, és hisszük azt, hogy ő egy élő Isten, cselekvő Isten, és mindenkit helyre tud rakni. Volt olyan, hogy imádkoztam, volt egy konfliktusom egy hitetlen emberrel, és Eni azt mondta nekem, hogy imádkozzunk, hogy helyre jön ez a dolog, egy rendezetlen dolog volt kettőnk között. És azt mondtam neki, hogy hogy imádkozzak, hát most Isten, ő benne nem tud munkálkodni, hogy egy hitetlen ember, nem fog belenyúlni az ő életébe, Isten szabad az akaratot adott nekünk, nem fog belenyúlni. És azt mondta, hogy de imádkozz. És akkor úgy el is szégyeltem magam rögtön utána, hát de miért is ne imádkozhatnánk? Hát nincs hitem, Isten nem élő Isten, imádkoztunk. És rá 2 percre vagy 3 percre csörgött a telefon, hívott ez az ember, reggel 6:30-ről beszélünk. Nem sokan hívnak 6:30-kor engem, ha csak nem munkaügy vagy valami, tehát ez független volt ettől, és mondta, hogy rendezzük el a dolgainkat, és beszéljük meg, és ízeljük. És Isten belenyúlt egy hitetlen embernek az életébe, és az jutott eszembe rögtön a Dániel könyvéből, amikor Dániel elkezd böjtön és imádkozni, imádkozott nem is tudom 10 napot, azt hiszem, vagy 2 hetet, és az angyali követ jön hozzá. Hatalmas ez az ige. Jön az angyali követ, és azt mondja, Dániel, már elindultam 2 héttel ezelőtt, csak utamat állta a király, az egyik király, és nem tudtam, harcoltam vele, vissza akart tartani, hogy ne tudjak eljönni hozzád, és ne tudjam elmondani neked Isten üzenetét. Tehát értitek ezt az igét? Ez azt mondja, hogy amikor elkezdünk imádkozni, Isten cselekszik, sőt, hamarabb elkezd cselekedni, csak annyi történik, hogy mire mi kimondjuk az imát, és odaérünk az imádságban, amit én csináltam aznap reggel, hogy kimondtam az imádságot, ő már azelőtt este nem tudott aludni lehet, vagy nem tudom, mi történt vele, de ő nem volt nyugodása, és mire kimondtam az imát, már az ő szíve ott volt, hogy rendezzük a kapcsolatot. Isten ennyire tud cselekedni, még hitetlen embereknek is a szívében. Hatalmas dolog. Tehát úgy érzettem, hogy az Úr figyel az igaz emberekre, és meghallgatja, az Úr szembeszáll a bűnösökkel, és meg kell felelni, hogy miben reménykedünk. De, ugye azt írja, hogy meg kell felelni, tehát néha van rá szükség, hogy igenis feleljünk meg, hogy mi a mi reménységünk, de szeliden. Hozzáteszi ezt, hogy szeliden. Szeliden kell akkor is. Azután a következő ige, igen, a Róma 10. Nem, az 1 Péter 3.15 lesz, ugye az már volt. Akkor a... Igen, akkor most a Jakab 4 lesz elvileg, hogyha jól tudom a cetlél apján.
Jakab 4.11-17, vagy az 1 Péter 3.19. Igen. Jakab 4.11-től, ne rágalmazzátok egymást testvéreit. Aki testvérét rágalmazza, aki kérdezik felette, az a törvényt rágalmazza. És a törvény felett ítélkezik. Pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem kitűrő bírója vagy a törvénynek. Egy törvényadó és a kitűrő bíró, aki megmenthet és elveszhet. De aki egy, de ki vagy te, hogy ítélkezel fel a barátod felett. Tehát akik azt mondják, hogy elmegyünk ebbe a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert amit értetek, olyan, mint a lehelet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább azt jelent a gondolatot, az Úr akarja és hívünk, és ezt, hogy ezt tudjuk cselekedni. Ti azonban most kérjetek elbizakodottságokban minden ilyen kérkedés hozz. Aki tehát tudva jót tenni, nem teszi bűnet az annak. 1 Péter 3, 19, 22. Hanem drága vérem és hibátlan és szeretetlen báránynak, a Krisztusnak a vérén, tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel, kiputatás nélküli testvér szeretetre, egymás kitartóan, tiszta szívből szeressétek, tehát aki nem romlandó, hanem romlandatlan van, hozzatetek újjá, és te élő és maradandó újjá. Róma 13.8. Senkinek se tartozottok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másikat szereti, betöltött a törvényt.
Köszönöm. Kicsit tovább olvastad, mint amit szerettem volna a Jakabnál, de nem baj, ez Isten munkája, itt látszik, hogy Isten munkálkodik. Ugye, amit szerettem volna, az az, egyszer fölállítja azt, hogy Isten adta a törvényt, és a törvény az jó, a törvény igazságos, Isten törvény tökéletes. Ezt hiszük mindannyian, úgy gondolom. Ezután jön az, hogyha te elkezded kritizálni a testvéredet, akkor te mindjárt bírója lettél a törvénynek, és mindjárt Isten kezdted el ezzel bírálni, mert egyebb törvényhozó Isten, és ő az, aki létrehozta a törvényt, tehát, ha te ítélkezel a törvény felett, ahogy az ige mondja, akkor Isten ítéled meg a létrehozóját. És akkor azt mondja, hogy aki a saját magára ez von ítéletet, aki megítéli embertársát, mert aki a törvényt ítéli, az már mindjárt a törvénynek a büntetés alatt van. Ez az egyik. A másik, ami érdekesség, viszont azt mondja, rögtön utána, amit a legutoljára olvasta Jakab, hogy aki viszont betartja, és aki szereti egymást, mert egy parancsot hagyott ránk Jézus, aki szeretik egymást, azok betöltötték a törvényt. Nagyon, nagyon egyszerű, ilyen szétválasztja, vagy kritizálod a testvért, és ítélkezel fölötte, akkor nem tartod be a törvényt, sőt, az törvénytelet alatt, vagy szereted őt, és azzal már be is tartottad rögtön a törvényt. Nagyon érdekes. A másik, ami még szintén felolvasott a győző, és nekem ez nagyon tetszett, még egy mondattal kiegészíteném, ami az 1 Péter 3.7-ben van, az, hogy ugyanígy férjek, ti is megértően bánjatok a feleségetekkel, úgy tiszteljétek őket, mint a gyengébet illik. De tiszteljétek őket úgy is, mint akikkel együtt kaptátok az örök élet kegyelmét, így bánjatok velük, ellenkező esetben hiába imádkoztok, nem lesz semmi eredménye. Ez is nagyon súlyos. Igen. És nagyon elgondolkodtató, hogy hiába imádkoztok, nem lesz eredménye, hogyha nem szeretitek úgy a feleségeteket, ahogy kell. Innen indul ki a gyülekezeti élet. Onnan lehet megvizsgálni a gyülekezeti életünket, két dolog, majd a másodikat a végén fogom mondani. Az egyik az a házasság. És a családon belüli élet legyen az apa-fiú kapcsolat, vagy bármilyen más. Azért az a házasságot hozza fel, meg hitem ez, hogy azért hozza fel a Biblia a házasságot, mert az előbb azt mondta, hogy gyengéden kell szeretnünk egymást. Testvéreket mondja, tehát nem csak házastársoknak, hanem testvéreknek is gyengéden kell egymáshoz viszonyulnunk. Mert ki az, aki szándékosan bántja a feleségét? Ki az, aki szándékosan szereti bántalmazni a férjét, vagy nem tudom, ez az eldefelmaradott világban lehet, hogy így működik, de a hívőknél ez nem jellemző. Tehát én szeretem a feleséget simogatni, szeretek vele szépen beszélni, és ha kedves akarok vele lenni, akkor úgy viszonyulok hozzá, hogy kedvesen. Nem pedig durván. Tehát nem a durvaságommal akarom őt magamhoz viszonyítani, vagy amikor udvarunk ugye a férfiak a nőknek, akkor is nyilván nem a durvaságunkkal próbálunk nála bevágódni általában, hanem a kedvességgel, a gyengétséggel. És valahogy Ez a gyengétség arra ösztönzi, hogy megszeretik egymást, nem? És hogyha gyengédek vagyunk a gyülekezetben is, értelem, tehát józanul, gyengédek vagyunk egymásra, tehát hogy el tudunk nézni egymásnak dolgokat, és tudunk szépen beszélni a másikkal, az nagyon sok bűnt el tud fedezni, és nagyon sok konfliktus ezzel meg tudna szűnni. Csak azzal, hogy szépen beszélünk egymással, és nem dacból, nem haragból, nem méregből, nem düből. Ebben is kell fejlődnöm kell nekem is. Aztán még egy nagyon jó példa az, amit ugye felolvasott a győző, hogy Krisztus lement, egész leszállt a pokolba, egészen az alvilágba lement, és még ott is hirdette az üzenetet. Azt mondja itt, hogy Krisztus a Szent Szellem erejével lement azokhoz a szellemekhez, akik a börtönben raboskodtak, és beszélt hozzájuk, ők azok, akik engedetlenek voltak Noé idejében, pedig Isten türelmesen várt rájuk, amíg Noé a bárkát építette. Felment a mennybe, tehát később azt mondja, felment a mennybe, és Isten jobb oldalán leült, minden angyallal, minden hatalmasság és minden erő felett már ő uralkodik. Tehát Krisztus képes ideig elmenni. Tehát lejött egyszer a földre, a szentségből, a gazdagságból, az atya mellől, ő is az atya mindig egymás mellett voltak, mindig, tehát a kezdetek előtt már, azt mondja, hogy már a világteremtés előtt ott voltam az atyánál. És ott volt az atyával, mindig egységben, szeretetben, és képes volt feláldozni ezt az egészet azért, hogy lejön az emberekért, és elmondja azoknak az emberek, azokhoz az emberekhez, akik őt megvetették, aki tudta, hogy meg fogja őt feszíteni, tudta azt, ahogy az imaóráról volt szó, tudta azt, hogy mi lesz a sorsa, mert a proféták már ezt előre megírták, és ő ezt vállalta csak azért, mert szerette az embereket, és végigcsinálta ezt az életet, és aztán még mélyebbre lement, még azokhoz is, akik előzőleg vétkeztek ellene, a Noé idejében engedetlenek voltak, de azután ő visszament oda, és ott van most fönt, és dicsőségben uralkodik. Tehát ez a Krisztus, ami Krisztusunk, és ő az, akiben mi hiszünk, és ő az, aki képes bármeddig elmenni egy emberért, képes akármeddig, sokkal tovább elmegy, mint mi gondolnánk, vagy mint ameddig mi elmennénk. És végül pedig visszatérünk a végrendeletre, Levente, nálad van az utolsó kártya, ezek szerint kizárásos alapon, akkor kérlek, olvasd fel azokat az igéket.
Ez a Lukács 9:53-56. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt a tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy azt mondjuk, szálljon le a tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, és megoldálta őket. És ezt mondta, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek, mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Olvastam tovább?
Igen.
János 12:47-48. Ha valaki hallja az én beszédemet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvett engem, és nem fogadja el az én beszédemet, annak van ítélő bírája. Az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. János 13:34-35. Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást, ahogy az én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. És végül János 17:26. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután megismertettem, hogy az a szeretet, amelyet engem szerettél, bennük legyen, és én is ő bennük.
Köszönöm. Ez így bezárja ezt az egészet, hogy milyen indulatból kell tennünk mindent, amit az emberek felé teszünk, meg a testvérek elé. Ha ilyen nagy hangsúlyt fektet, ezt már Jézus mondta. Tehát az a Jézus mondta ezeket az igéket, az, hogy úgy szerette őket, ahogy te szerettél engem, meg tehát ennyi sok igét, tehát ennyi sokat beszél a szeretetről, és ilyen gyönyörűen, amit nem is tudok idézni se, mert ez megfoghatatlan. Aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy kardot hozzak, aki azt mondta, hogy azért jöttem, hogy tűz legyen végre, és várom, hogy úgy lángolna már a világ. Erről csak egy dolog jut eszembe mindig, hogy ezt várja tőlünk. Nem azt, hogy mit vár tőlünk Isten. Sokáig úgy éltem a tudatban, hogy volt egy ügy, amiben úgy éltem a tudatban, hogy én teljesen igazságosan jártam el a testvéremmel, és jogtalan, hogyha ő haragszik rám, vagy hogyha akármi, mert én teljesen korrektül álltam hozzá. Egészen a mai nap reggelig. Ez egy éves történet, egészen a mai nap reggelig. Úgy gondoltam, hogy én mindenben korrekt voltam, és egyedül én vagyok az, akinek joga lenne haragudni, de én nem haragszom. Tehát én Isten előtt tiszta volt a lelkiismeretem egy éven át. És tudjátok, hogy mi történt? Ma azt mondta nekem Isten, hogy ez csak alibi. Azt mondta nekem, hogy ez csak alibi. Mert sokszor van az, hogy mi nem tudjuk, hogy a másik embernek mi van a gondolatába, és mi teszünk dolgokat, biblikusan alá tudjuk támasztani, és igeversekkel alá tudjuk támasztani, hogy én teljesen igazságosan viselkedek, és én biblikusan, én hívő emberként viselkedek, és van olyan, hogy Isten csak egy év múlva, egy csendes pillanatban annyit mond, hogy ez csak alibi. Meg volt rendezve az alibim, biblikusan alátámasztottam, én ott voltam, én járok gyülekezetbe, én megteszek mindent, én tényleg próbálok Istennek tetsző módon élni, és azt mondja reggel Isten, hogy ez csak alibi. Te bebiztosítottad, hogy te egy hívő ember vagy, bebiztosítottad azt, hogy tényleg nem bántottál, de többet meg tudtál volna tenni ezért a testvéredért. Nem csak el, és ugyanez, hogy a pap is elmegy, mentem épp templomba, mikor elmegy a samaritánus mellett, ugye? Elmegy a templomba, csinálja a szolgálatát, a lévita elmegy szintén, ő is végzi a feladatát, siet Isten tiszteletre, nehogy elkésen, csak ezért nem tud segíteni. És akkor oda ment ez a samaritánus, ugye, és segített. Neki nem kellett alibi. A másik kettőnek megvolt az alibia, hogy éppen hova sietett, tisztátalanhoz nem érhet hozzá, stb. Ott most belemeltünk, hogy miért nem, megvolt az alibiük. Sokszor mi hívők is így vagyunk vele, hogy megvan az alibiünk, hogy miért nem tudunk segíteni. Miért nem tudunk az idősebbekhez elmenni látogatóba, mert nem érünk rá. Miért nem tudunk a feleségünkkel már hónapok óta leülni imádkozni, mert mert sokat dolgozok, nem volt időm felkelni korábban, stb. Vagy azért nem tudok együtt olvasni már a testvéremmel Bibliát, mert sérelem van ez én szívemben, vagy nem tudom miért, vagy mert megbántott, vagy mert ő nem akar velem közösséget vállalni. És még bele tudunk menni egy csomó ilyen dologba, egy csomó alibit ki tudunk találni azért, hogy miért nem vagyunk közösségben, meg miért nem tudunk leülni egységesen imádkozni, meg miért nem tudunk már Isten tiszteleten se imádkozni hangosan, meg még mit tud, meg dicsőíteni, stb. Megvan az alibink, mindig megvan a magyarázatunk. És a vége meg az, hogy romokban hever majd az életünk, romokban hever majd a gyülekezetünk, széthúzás lesz, pártoskodás lesz, és Isten nem tud munkálkodni, mert Isten csak oda tud áldást küldeni, ahol egység van a gyülekezetben, és csak oda tud örök életet küldeni, ahol egységben az atyafiak együtt lakoznak. Ezt is az ő igéje mondja. És tudjátok, nekem ennyi kellett, hogy ma erre rájöjjek, ma reggel, hogy alibim van, rengeteg sok alibim van az életben, minden területen, nincs időm, sokat dolgozok, sok elfoglaltságom van, kisgyerekem van, feleségem. És mégis ez csak egy alibi, és ezt nekem ma reggel Isten megmutatta. A másik, tehát nincs alibi arra, hogy nem szeretjük egymást. Nincs alibi arra, hogy ítélkezünk, és bírálgatjuk egymást. Ezzel csak ezt akartam egyébként kihozni. És a másik, ami eszembe jutott, hogy miért vezetőknek kellett felolvasni. Nem véletlenül vezetőknek adtam oda ezeket az igekártyákat. A jelenlegi gyülekezeti vezetőknek, hogy ők olvassák fel. Na, ez a második, amit az előbb mondtam, hogy a második pont. Azért, mert szokták mondani, hogy minden hal a fejétől bűzlik, ne sértődjetek meg rám ezért, a mondásomért. De ameddig a gyülekezeti vezetők nem tudnak egységbe menni, mert itt az előbb egyébként a zsidók azt írja, hogy egységre kell törekedni, felolvasom még egyszer ezt az igét, jó? Hogy erre figyeljünk. Pillanat, türelmet kérek. Sokat jegyzeteltem, úgyhogy ilyenkor nehéz visszatalálnom. Itt van, végül pedig éltek egyetértésben és harmóniában. Ugyanaz a gondolkodásmód és törekvés legyen bennetek. Igyekezzetek egymást megérteni. Szeressétek egymást, mint igazi jó testvérek. Legyetek együttérzők és alázatosak. Soha se bánjatok rosszul azzal, aki veletek rosszul bánik, se nem mondjatok rosszat annak, aki nektek rosszat mond. Ellenkezőleg áldással viszonozzátok a rosszat, hiszen Isten erre hívott el benneteket, és így kapjátok meg áldását. Tehát értitek, hogy ez milyen súlyos? Hogy az ige nem megy abba bele, nem liberális felfogás, vagy nem tudom milyen, hogy megalkuvása az, hogy egységre törekedni. Nem. Isten nem azt akarja, hogy mi mindenben percről percre ugyanabban azt mondjuk meg, hogy ugyanazt az egymás szájába vegyük ki a szagot. Nem. De az egységre kell törekedni. Azt mondja, hogy teljes erővel azon dolgozatok, hogy egységre jussatok, és megértsétek a másikat. Különbözőek vagyunk, mert másképp gondolkodunk, máshonnan jöttünk, más kultúrából, más baráti körből, más neveltetésből, iskolából. És ezt tudja Isten is, hanem az, hogy törekedni kell teljes erővel arra, hogy megértsük egymást. És ha megértsük a másikat, akkor megtudjuk, hogy miért cselekszik így, vagy miért beszél úgy, vagy miért gondolkodik amúgy. És ez egy nagyon fontos dolog, és ennélkül nem működik. És amit a legutoljára olvasott fel a Levente, a János 17:26, amikor azt mondja, ugye Istennel beszél Jézus, hogy azt a szeretetet osztottam meg velük, amit te velem megosztottál, és abba, és azt hagytam rájuk, hogy szeressék egymást, mint ahogy te szeretsz engem, és ahogy én szeretlek téged. Az Jézusnak az utolsó szava volt, mielőtt fogságba került. Tehát amikor ott utána már jöttek az őrök, rögtön ezután azt írja, hogy jöttek az őrök, és letartóztatták. Ennyire fajsúlyos dolog ez. Ennyire fajsúlyos, hogy az utolsó szabadon kimondott szava ez volt. Tehát a végrendelete ez volt. Hogy szeressétek egymást. És a vezetőknek pedig még egy igéve készültem, ez a Máté 20:24-28, ezt én fogom felolvasni. Mondom nektek, könnyebb egy tevének, ja nem, bocsánat, ez nem az, 20-24, igen. Amikor ezt a másik tíz tanítvány meghallotta, megharagudtak a két testvére, ugye János és Jakab kérte, hogy hadd üljön ott jobb és bal kezé felül majd a királyságban Jézusnak, de Jézus odahívta magához mind a 12-t, és ezt mondta, jól tudjátok, hogy a világ uralkodói hatalmuk alá kényszerítik alattvalóikat, és a nagy hatalmú vezetők zsarnokoskodnak a népeken. Közöttetek azonban ne így legyen. Aki közületek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. Aki pedig az első akar lenni közöttetek, az legyen a többiek rabszolgája. Így van ez az ember fiával is. Ő sem azért jött a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy ő szolgáljon másoknak. Azért jött, hogy életét váltságdíjul adja, és így sokakat megmentsen. Záró gondolat csak az lenne, hogy ahogy mondtam az előbb, hogy ha vezetőségben nincs egyetértés, akkor a gyülekezetben sem lehet azért, mert pártoskodás alakul ki. Csapatok jönnek létre, stb. De hogyha törekszünk arra, hogy egyetértés legyen, és Istennek ez az akarat a mai napon, az összes ige erről szólt, hogy Isten egységre akar minket kovácsolni, és azt akar, hogy szeressük egymást, és hordozzuk egymást szeretetben, akkor a gyülekezet is képes lesz. Ha egy olyan vezetőséget fogunk kapni, és ezt most a legnagyobb szeretettel mondom. Ha egy olyan vezetőséget fogunk kapni, akik egységre törekednek, és teljes szívvel azon dolgoznak, hogy egységben legyenek, akkor a gyülekezet is ebbe az irányba fog elindulni. És ez egy nagyon nagy felelősség. És ez az ige is erről szól, és a mai prédikáció is erről szól, és nem csak a vezetőknek, mert egyéni felelősségünk is van mindannyiunknak a gyülekezetben, mint tagoknak is, hogy törekedjünk az egységre, és Istennek az akaratát keressük, mert csak ott tud Isten megjelenni, hogy áldjon meg az Úr minket ebben, hogy ezt az egységet megtaláljuk, és tudjuk szeretni úgy egymást, ahogy Krisztus szeretett bennünket. Amen.